Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország nem tudja támogatni az Európai Bizottság elnökasszonya mandátumának meghosszabbítását, mert a jogállamiság eszközét, ami egy fontos európai érték, pártalapon és politikai alapon használta és használja Magyarországgal szemben. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben. Orbán Viktor a kétnapos EU csúcsra érkezve az Európai Bizottság következő elnökének kiválasztásával kapcsolatban közölte. Amikor Lengyelországban kormányváltás volt, amit a jogállamiság eszközeivel Brüsszelből mindig is támogattak, és számos, minimum kétséges változást megcsináltak, akkor az Európai Bizottság egy szót sem szólt. Amikor egy levélben megkérdeztem, hogy amit az új lengyel kormány megtett Lengyelországban, az szabad-e nekünk, magyaroknak is megtennünk, még válaszra sem méltattak. Tehát a mi felfogásunk szerint egy ilyen bizottság elnöke nem maradhat a helyén, fogalmazott. A most kezdődött Európai Uniós csúcs találkozón az EU tagállamok vezetőinek lehetőségük lesz további biztonsági megállapodásokat aláírni Ukrajnával, és ezáltal azt az üzenetet küldik az ország népének, hogy az EU addig fogja támogatni Ukrajnát, ameddig csak szükséges. Jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, a brüsszeli tanácskozásra érkeztekor. Az uniós tagállamok vezetői tömörítő testület elnöke Volodymyr Zelenszkij ukrán államfővel közösen adott sajtónyilatkozatot. Charles Michel üdvözölte a csatlakozási tárgyalások minapi megkezdését Ukrajnával. Ez az ukrán nép politikai akaratát tükrözi, és Ukrajna elkötelezettségét a csatlakozáshoz szükséges reformok végrehajtására, jelentette ki. Felhívta a figyelmet arra, hogy Kijevnek több katonai és pénzügyi támogatásra van szüksége az ellene Oroszország által indított háborúban. Mint mondta, fontos döntést hozott az EU azáltal, hogy a zárolt orosz vagyonból származó jövedelmet Ukrajnának ajánlotta fel, és G7 partnereivel együtt dolgozik egy további 50 milliárd eurós csomag biztosításán is. Jövő hétfőn indul az otthonfelújítási program, amely az 1990 vége előtt használatba vételi engedélyt kapott családi házak energetikai korszerűsítését támogatja Európai Uniós forrásból, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a Kossuth Rádióban. Fábián Gergely hangsúlyozta. A program célja az adott épület energiahatékonyságának javítása, és legalább 30%-os energiamegtakarítást kell elérni a felújítással. Hozzátette, a támogatást például a fűtési rendszer, a vízrendszer és a hőszigetelés korszerűsítésére, valamint a nyílászárók cseréjére lehet fordítani. Megjegyezte, hogy a program kapcsán tartott társadalmi egyeztetésre nagyon sok felvetés érkezett. Így került be a támogatott fejlesztések közé a hőszivattyús fűtési rendszerek kiépítése, valamint a műanyag mellett a faszerkezetű nyílászárók beszerelése és a kőzetgyapott hőszigetelés is. Fábián Gergely azt mondta, a becslések szerint 20-30 ezer család élhet a támogatást nyújtott a kerettel. Megérkezett Budapestre az első menetrend szerinti légijárat a kínai Kantonból. A kínai légitársaság hetente négyszer szállít majd utasokat a kínai nagyváros és a magyar főváros között. A repülőgép ünnepélyes fogadása utáni sajtótájékoztatón Illés Boglárka, a külgazdasági és külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta. Az új közvetlen járat indítása összhangban van a két ország törekvésével, hogy erősítsék a mindkét fél számára előnyös együttműködésen alapuló kapcsolatokat. a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok töretlenül fejlődnek. Kína Magyarország 9. legfontosabb kereskedelmi partnere volt tavaly, Európán kívül pedig továbbra is a legfontosabb. A kétoldalú kereskedelmi volumen meghaladta a 17 milliárd dollárt 2023-ban, és Kínából érkezett a legtöbb külföldi beruházás Magyarországra, ismertette az államtitkár. Végül az időjárásról. A fátyol felhők mellett a gomoly felhők egy része összeesik. Hajnalban réteg felhőzet képződhet, pára foltokban ködés kialakulhat. A záporok, zivatarok számossága csökken, de helyenként még előfordulhatnak az éjszaka második felében is. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, de záporok, zivatarok mentén átmenetileg erős lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 27 és 32 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk minden kedves hallgatónknak! Ma este a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a zenéket Bartók Beáta válogatja, a technikus pedig Somogyi Márton. A bemondót Berec Renátát hallják. A Szent István Rádióban ma este a következő műsorokkal várjuk Önöket. Hamarosan kezdődik a Kultúrkör című műsorunk. Farkas Erzsébet és Klisz Beáta összeállításának elején a Hahó Könyvtársak elnevezésű olvasás népszerűsítő programról számolunk be. Majd az Irodalmi Éjszaka című kezdeményezésre hívjuk fel figyelmüket. Ezt követően a Szerencsi és Takta Harkányi tagokból álló Ciráda együttest mutatjuk be. Végül pedig az Egri Gárdonyi Géza Színház 2024-25-ös évadának előadásait ismertetjük. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlunkban most Miklós Katalin, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetője beszél.
Szerintem szóval mondhatom azt, hogy nagyon nagy sikere volt. Éppen most még a fotókat nézegettem, ahogy vártam Önt, és annyira visszaadják. A gyerekek öröme azt gondolom határtalan volt a szóbeli döntőn is, úgyhogy ez minket abban megerősít, hogy igenis ez jó ötlet volt 11 évvel ezelőtt kitalálni, mert bizony ez már a 11. Hahó Könyvtársak játék volt, tehát már szinte nagykorúnak is nevezhetjük, ha így a gyermekkönyvtár tevékenységét figyeljük.
A 21 órai hírek után Megmaradni című műsorunkkal jelentkezünk, melyben megismételjük a január 18-ai összeállításunkat, amelyben folytattuk beszélgetésünket egy kárpátaljai fiatal testvérpárral, akik bemutatták az otthoni életük kihívásait, reményeit, örömeit. Most Kovács Nikolettát, a Beregszászi Ortutai Elemér szakkollégium könyvtárának munkatársát hallják.
Nagyon nehéz felfogni ezt az egész helyzetet, de amikor már én megszülettem, hát apa már régóta Magyarországon dolgozott, de havonta járt haza. Volt egy kis magyar autó, céges autó, és avval két hetente is volt, hogy hazajött. Most meg ugye, hogy már második éve nem volt otthon, hát ez ugyanúgy neki is nehéz, de nekünk is nagyon, és már nagyon várjuk, hogy vége legyen ennek az egész szörnyűségnek, és mi hamarabb hazajöjjön, de én úgy gondolom, hogy addig jó, míg itt van, és itt tudunk találkozni, mint hogy otthon történjen meg akármi, hogy elvigyék.
21 órától 22 óráig rádiónk Tokaji frekvenciáján Téka című összeállításunkban Apák napja alkalmából Zirig Árpáddal, a 2020-as Média Családért díjazott édesapjával beszélgetünk szülői szerepekről, családról, valamint a nők és férfiak szerepéről a családban. Ajánlunk következik a műsorhoz.
Fel tudok dolgozni élethelyzeteket, és ezek a cikkek egy ilyen feldolgozás, tehát egy olyan pillanatok, amikor eszembe jut nagyanyám, hogy a tésztát gyúrja. És lehet, hogy épp akkor jut eszembe, amikor a lányomat altatom a vállamon, és már egy 3 generáció kapcsolódik, és sokszor annyira meg tudnak engem érinteni, hogy úgy a legkönnyebb nekem is feldolgozni ezt a kis visszacsapó élményt, hogy leírom.
Ugyanebben az idősávban kisújszállási vételkörzetünkben Leltár című műsorunk szól, melyben 9. Pius pápáról Buda Péter teológiai tanárral Klisz Beáta beszélget. Most ajánlónkat hallják.
rendíthetetlen volt olyan történelmi szituációban, amely talán előre nem várt volt, és mégis bekövetkezett, és teljesen új helyzetet teremtett az egyház történetében. Tehát, hogyha politikai oldalról nézzük a dolgot, akkor mindenképpen meg kell említeni az egyházi államnak a megszűnését, ami szintén az ő idejében történt, bár nem ő okozta, meg nem ő akarta, de megtörtént, illetve hát teológia terén is ugye dogmát hirdetett, azon kívül pedig összehívta az első vatikáni zsinatot, ami azért is fontos, mert hogy az egyházban egyetemes zsinat már több mint 300 éve nem volt.
A 22 órai hírek után a napversét hallgathatják meg, majd Andante című műsorunkkal jelentkezünk. 23 órakor újból híreket mondunk, majd a vatikáni rádió műsora szól. 23 óra 25 perckor a hitvallót hallgathatják meg, melyben Marosi Balázs atya és a Miskolc Diós Győri római katolikus plébánia hívei a nyári szünet előtti utolsó adásban a testi-lelki fáradtságról és a pihenésről beszélgetnek. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Páfi Erikával, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár Szabó Lőrinc könyvtárának csoportvezetőjével beszélgetek, ezúttal pedig az Irodalmi Éjszaka elnevezésű programjukról ejtünk néhány szót, amely nyugodtan mondhatom, hogy elnevezését tekintve talán egy új kezdeményezés, de ha azt vesszük figyelembe, hogy bizony voltak már felolvasási estek az Önök életében, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy nem egy új kezdeményezésről van szó. Szóval milyen hagyománya is van ennek az ötletnek, amelyet Önök most kitaláltak?
Igen, ez a felolvasó éjszaka, tehát a közösségi felolvasás tulajdonképpen egy kedvelt eszköze a megemlékezéseknek. Gyakran tartanak a mi városunkban is ilyen felolvasásokat egy-egy író emlékére. A mi könyvtárunkban emlékezetem szerint, aki már elég régóta dolgozom itt, két ilyen jelentős eseményre emlékszem. Az egyik a József Attila 100. születésnapján a József Attila könyvtárban volt egy virasztás, ahol a költőre a verseivel, megzenésített verseivel emlékeztünk, illetve körülbelül 10 éve itt a Szabó Lőrinc könyvtárban volt egy esemény, ahol mindenki a kedvenc olvasmányából olvashatott fel, az is így június tájéken volt.
Miért jó ez a felolvasás? Miért jó felolvasni? Miben más a felolvasás mondjuk attól, amikor én szabadon olvasok otthon este felé, vagy amikor éppen ráérek szabadidőmben egy könyvet?
A kérdés nagyon jogos és helyén való, hiszen teljesen más olvasni, mint felolvasni. Egészen másképp értelmezhetjük egy-egy verset, egy-egy irodalmi részletet, ha felolvasásban halljuk, mint ha magunk olvasunk. Olyan részletekre világíthat rá, amire mi eddig nem gondoltunk, vagy egyszerűen, ugye főleg a versekről beszélünk, a verseknek a dallam, a ritmus sajátja, tehát egészen másképp hangzik egy felolvasott vers, egy elmondott vers, ne tovább egy elénekelt vers, mintha ezt csak úgy a szemünkkel átfutjuk. Tehát ez mindenképpen célja, hogy egy kicsit a hangos olvasást, a megosztást népszerűsítsük. Nyilván itt a mi estünkön, ugye ez június 28-án lesz ez a rendezvényünk, este 6 órakor fog kezdődni, és azért pont ez a dátum, mert ez az utolsó nap a nyári nyitvatartás előtt. Tehát 28-án este bezárjuk a könyvtárat, 29-én szombaton még kinyitjuk, de július 1-től már egy nyári nyitvatartásunk működik, tehát ezen a napon szerettünk volna, hogy így az esti bezárás és a reggeli nyitás még gyakorlatilag közelebb kerüljön egymáshoz, mint más napokon. Tehát azért szeretnénk ezt a felolvasást, hogy mindenki a saját kedvencét olvassa fel. Nyilván mi kérjük is majd a regisztrálókat, hogy mondják el előre, hogy mit olvasnak. Igyekszünk ezeket a könyveket közel tenni, hogy mások is beleolvashassanak. És korábbi rendezvényeken, amiről már beszéltünk, sokan mondták, hogy olyan írókra, olyan művekre irányult a figyelmük, ami maguktól nem biztos, hogy a kezükbe került volna. Természetesen a felolvasás mellett beszélgetések, találkozások is részei ennek a programnak, tehát ugye a könyvtárnak mindig is feladata a közösségépítés, és ugye mi még csak jeleztük, hogy lesz ez a rendezvény, de például itt a Szabó Lőrinc könyvtárban működő nyelvi klubok már jelezték, hogy ők közösen szeretnének részt venni, már dolgoznak azon, hogy mondjuk az ő nyelvi klubjuk nyelvén íróknak a művei közül melyiket választák ki, hogyan adják ezt elő.
Köszönöm szépen önnek, hogy megemlítette, hogy valóban kedvet keltünk a hallgatóságban a mi általunk szeretett vers, vagy éppen irodalmi mű elolvasására. Igen, az ilyen felolvasásoknak talán ez is lehet a célja, hogy felkeltsük a kedves hallgatóságban az érdeklődést azon művek iránt, amelyek a mi kedvenceink. Hogyan kell majd elképzelnünk ezt az estét? Mi lesz a felépítése? Fontos a regisztráció? Fontos az, hogy 10 percig olvashatnak fel a résztvevők? Legyen olyan kedves, mondja el a legfontosabb tudnivalókat.
Hamarosan megjelennek a felhívások erre a rendezvényre, tehát bárki olvashat fel, aki megkapja a visszaigazolást erről, hogy ő részes ennek a programnak. 8-10 perces felolvasásokban gondolkodunk, tehát gyakorlatilag ez egy ilyen közösségi felolvasás lesz. Bárki felolvashat körülbelül 8-10 percig, tehát ilyen beosztással készítjük el az idősávot, mert ez talán még nem megterhelő felolvasni sem, és még ha nem is annyira tetszik a irodalmi mű, 8-10 percet azért végig tudunk ebben hallgatni. A felolvasás, ugye felolvasást mondunk, de tulajdonképpen ez bármiféle interpretálása lehet egy irodalmi műnek, tehát lehet a klasszikus felolvasás, akár párban lehet jelentkezni egy ilyen dramatizált felolvasásra, megzenésített verseket el tudunk képzelni, illetve mi rábízzuk ezt a jelentkezők ötleteire és ötletgazdagságára, hogy milyen módon próbálják ezt a részletet elolvasni. Lehet saját műveket felolvasni, klasszikus műveket, új műveket. Volt már, aki jelezte, hogy ő például dalszöveget fog elmondani, mert ugye ez is egy ilyen műfaj. Tehát sokféle mód lehetséges. Mi próbálunk azért ebből blokkokat létrehozni, tehát ezért is kérjük az előzetes regisztrációt, hogy egy-egy időegységben hasonló legyen a témája a műveknek.
Hogyan lehet regisztrálni?
A könyvtárunk honlapján és a könyvtár Facebook oldalán is megtalálható a kiírás. Van egy e-mail cím, amire lehet jelentkezni. Itt kérjük, hogy jelöljék meg, hogy mely idősávban szeretnének felolvasni, tehát este 6-tól éjfélig van ez az idősáv. Ugye, és még 6 órakor kisgyerekeknek való meséket is fel lehet olvasni, de nyilván 11 órakor már felnőttebb műfajok következnek, tehát ezen az e-mail címen kérjük, hogy írják meg, hogy milyen idősávban szeretnének felolvasni, mi az, amit szeretnének felolvasni, vagy bemutatni, inkább használjuk ezt a szót, és milyen formában. Ugye nyilván, ha szükséges technikai eszköz, akkor ezt is tudunk biztosítani hozzá, és szándékaink szerint ez egy szabadtéri rendezvény lesz.
Hol? Itt önöknél?
A Vincentér 2 udvarán, ugye itt van egy zárt udvara, a Szabó Lőrinc Lévai könyvtár közös udvarán, tehát itt szeretnénk ezt egy kellemes nyári esti kikapcsolódásnak szenni. Ha az időjárás kedvezőtlen lenne, akkor az előadóteremben fogjuk ezt a rendezvényt. Tehát mindenképpen meg lesz tartva, és reméljük, hogy kellemes nyári estében mindenki jól fogja magát érezni.
Mondjuk el még egyszer a legfontosabbat, hol és mikor lesz a rendezvény.
Tehát június 28-án lesz a rendezvény a Mincentér 2 számban a zárt udvaron. 6 órakor kezdődik a felolvasás, éjfélig tart, és ami fontos, hogy e-mailben lehet jelentkezni, amelyet a könyvtár honlapján, Facebook oldalán is megtalálnak.
Pálfi Erikának, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár, Szabó Lőrinc könyvtár csoportvezetőjének köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm, én is minden jót kívánok minden hallgatónak.
Miklós Katalinnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjével beszélgetek, szinte már megszokott kedves vendégön a Szent István Rádió hullámhosszain, abban az esetben mindenképpen, hogyha a HAHO könyvtársak olvasás népszerűsítő versenyről beszélgetünk, mert hogy most sincs ez másképp, a verseny felhívását már ismertettük néhány hónappal ezelőtt, meg is történt a verseny, és már lelkesen várják a verseny győztesei és a résztvevők azt a bizonyos kirándulást, amely megkoronázza ezt a versenyt. Na de, ne szaladjunk ennyire előre, tekintsünk vissza a történetben, hogyan is sikerült az idei verseny.
Hát szerintem, persze én is nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönjük, hogy a Szent István Rádió mindig a rendelkezésünkre áll. Szerintem szóval mondhatom azt, hogy nagyon nagy sikere volt. Éppen most még a fotókat nézegettem, ahogy vártam önt, és annyira visszaadják, a kis kolléganőm Rozda Blanka készítette a fotókat a szóbeli döntőről, és olyan örömteli pillanatokat kapott Lencse végre, a gyerekek öröme azt gondolom határtalan volt a szóbeli döntőn is, úgyhogy ez minket abban megerősít, hogy igenis ez jó ötlet volt 11 évvel ezelőtt kitalálni, mert bizony ez már a 11. HAHO könyvtársak játék volt, tehát már szinte nagykorúnak is nevezhetjük, ha így a gyermekkönyvtár tevékenységét figyeljük. Szóval nagyon-nagyon jól sikerült, én azt gondolom, és éppen most a másik kolléganőm Soltész Judit a jelentkezési lapokat rendezgeti, mert hogy a kirándulás lesz, ez ugye az egész játéknak a fő nyereménye. De hogy én se ugorjak nagyon, ugye megelőzte ezt két írásbeli forduló, ezt a örömteli szóbeli döntőt, aminek a fotóit itt nézegettük, szóval két írásbeli forduló voltak túl a gyerekek. Ebben az évben 24 csapat jelentkezett. Ugye tudni kell, hogy harmadik, negyedik osztályosok jelentkezését várjuk ebbe a játékba, és 4 fős csapatokról van szó. Tehát 24-szer 4 gyermek vett részt a két írásbeli fordulókban. Két különböző művet kellett elolvasni, illetve még versekkel is ismerkedni kellett a két írásbeli fordulóban, és kis településekről is érkeztek, legnagyobb örömünkre, kis településekről is érkeztek pályázatok, azaz iskolák fontosnak tartották azt, a pedagógusok, iskolai könyvtárosok, mert rendkívül fontos szerepük van nekük abban, és nem csak az iskolai könyvtárosoknak, hanem a települési könyvtárosoknak is, hogy ezt a játékot fontosnak tartják, és arra sarkalják a gyerekeket, hogy vegyenek részt a játékban, pályázzanak. Szóval a kis településekről is, mint Ragály például, én azt gondolom a 11 év alatt talán most volt először Ragályról csapat, aki jelentkezett, vagy Pácinról, Ináncsról, Hernád Németi, Bőcs, most ezek a települések jutnak hirtelen eszembe. Szóval 24-en vettek részt, és a szóbeli döntőre a legjobban teljesítő, a két írásbeli fordulóban legjobban teljesítő 16 csapatot hívtuk be. A második fordulóban már Kis Ottó József Attila díjas író, költő, újságíró művével, mégpedig Léghajó a Bodza utcában című művével kellett ismerkedni. Azzal a művel kapcsolatos feladatokat kaptak a gyerekek, fogalmazást is kellett írniuk a csapatoknak, tehát akiknek mi úgy ítéltük meg, hogy a legjobb a pályamunkája, azaz ez az írásbeli feladatlapja, őket hívtuk a szóbeli döntőre, és hát a szóbeli döntő nem véletlenül sugallják a fotók ezt az örömteli pillanatokat, hiszen nagyon nagy élmény volt a gyerekeknek, én azt gondolom, mert hogy magával, Kis Ottóval találkozhattak, ő volt a zsűri elnöke, és nem csak, hogy találkozhattak, még feladatot is kaptak tőle, de ez mind semmi. Még a könyvtár vásárolt olyan könyveket, amely Kis Ottó műve, mégpedig a Ég Veszőbolt címet viseli, ez egy verseskönyv, és ezt ajándékba megkapták a gyerekek, és természetesen, ha már Kis Ottó itt volt a szóbeli döntőn, az teljesen egyértelmű volt, hogy minden gyereknek népszerinti dedikálással látta el ezt az ajándékkönyvet, úgyhogy a szóbeli döntő örömével, izgalmával, játékával, ezt mindig kiszoktuk hangsúlyozni, hogy valójában ez egy játék, Kis Ottó találkozásának az élményével, illetve még egy bogács jeggyel is hazatérhettek a csapatok, és ez a bogács jegy nem mást takar, mint azt, hogy a külön busz elszállít minket Bogácsra, és hát mindig a bogácsi nap nagyon jól szokott sikerülni, mert hogy a gyerekek nagyon izgatottan és kíváncsian várják a szafari buszos kirándulást, szerintem így van ez most is, mert már amikor a második forduló volt, volt olyan kedves pedagógus jelezte, hogy a gyerekek már azt tervezik, úgy hát április végén azt hiszem, azt tervezik, hogy majd a bogácsi kiránduláson a hátizsákba mit fognak beletenni, úgyhogy tényleg a gyerekek nagyon-nagyon várják, szóval van a szafari buszos kirándulás, és minden gyereknek vásároltunk egy Nyulász Péter könyvet, a könyvtár vásárolta, mégpedig az a címe, hogy Gemini Kód, és ez pedig nem véletlen, azért vásároltuk ezt a könyvet, hogy a bogácsi kirándulás délutánján egy remélhetőleg nagyon kellemes délután fogunk tölteni Nyulász Péter meseíróval, és akkor ott is ugye a találkozás öröme, meg még az ajándékkönyv is ajándékba megkapják, és Nyulász Péter természetesen dedikál mindenkinek könyvet, találkozik a gyerekekkel, beszélget, felolvas, stb. Tehát ott is azt gondoljuk, hogy a kirándulásban is mindig ez volt a célkitűzésünk, hogy a kirándulásban is az olvasás népszerűsítést, a könyvekkel való ismerkedést belecsempészük, hogyha egy másfél óra, két óra erejéig is, ha nem is egész napra, de hogy nem újjon el úgy a kirándulás, hogy íróval ne találkozzanak, mert azt tapasztaljuk tényleg az elmúlt évek, ugye említettem, hogy ez már a 11. hahó, hogy mindig tényleg örömteli nagy élmény a gyerekeknek, és utána azt is tapasztaljuk, hogy az adott író műve iránt megnövekszik az érdeklődés, szeretnék más művét is elolvasni, azt, ami éppen azon a találkozón elhangzott, vagy egyáltalán érdeklődnek az adott írónak a művei iránt. Mind a két szerző egyébként, Nyulász Péter és Kis Ottó is verseket is ír, meg mesekönyveket is, úgyhogy itt a könyvtárban is nagyon sokféle művük megtalálható, úgyhogy azokból tudnak a gyerekek kölcsönözni, de mondom így ajándékkönyvet is kaptak a játék során, és ez tényleg ajándékkönyv, mert nem kikölcsönözték, és nem kell visszahozni a könyvtárba.
Ahogy hallgatom önt, sikeresnek mondható már 11. alkalommal ez az olvasás népszerűsítő program, amely hát a sikeres kirándulás után remélhetőleg folytatódni fog jövőre is. Körvonalazódnak már a jövőbeli tervek?
Hát igen, igen, itt a kolléganőmmel, Gilányini Tündével éppen már elkezdtünk itt ötletelni, mert ez nagyon jó, hogy még akkor mi is lendületben vagyunk, és bizony körvonalazódnak, hát én ki is mondom a író nevét, lesz, ami lesz, mert még e-mailben felkerestem Berg Judit, a Rumini könyvek ismert szerzőjét. Judit többször volt már itt a könyvtárban író olvasó találkozón, nagyon elfoglalt, és gondolom azért nem válaszolt még nekem, de azt tervezzük, hogy jövőre az ő művéből lesz a Hahó könyvtársak, az egyikből biztosan, a másikat még nem tudjuk, és hát nagyon, de nagyon szeretnénk, hogyha a szóbeli döntőn ő a vendégünk lenne, és találkozna a gyerekekkel, mert amellett, hogy kiváló író, egy rendkívül kedves személyiség, és egészen biztosan a gyerekeket elvarázsolná.
Köszönöm szépen a beszélgetést Miklós Katalinnak, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjének. Gratulálok önnek ehhez a sikeres programhoz, és kívánom, hogy a folytatásban is a jó Isten áldása legyen munkájukon és szolgálatukon.
Hát nagyon szépen köszönöm. Igen, mi is egy szolgálatnak érezzük, és nagyon-nagyon élvezzük a mindennapokat, és nagyon köszönöm a jó kívánságot.
Juhász Attilával, a Ciráda Együttes alapítójával beszélgetek, Szerencsvárosában találkoztunk, mert hogy szerencsi együttes, szerencsi kötődésű a Ciráda Együttes.
Szerencsi és Taktaharkányi, az itt van, Taktaharkány tőlünk 10 kilométerre, gyakorlatilag a dobos és a hegedűs leány onnan való, és mi ott is szoktunk próbálni, tehát a Taktaharkányi önkormányzat segíti a zenekart egy próba teremmel.
Mikor alakult az együttes?
2010-ben alakult a zenekar. Az egész egyébként egy teljesen véletlenül indult, mert én egy hangstúdióban dolgoztam sok éven keresztül, és egyszer jött egy olyan felkérés, a tájai Citera zenekar készített egy CD-t, és ott megtetszett egy dal, és hát egy csúnya szóval, de átremixeltem. És elküldtem a barátaimnak, hogy mit szólnak hozzá, azt mondták, hogy teljesen jó. És akkor úgy elkezdtem foglalkozni számomra teljesen idegen népzenével, és akkor ismerkedtem meg Takács Orsival, a Cirárda zenekarnak a hegedűsével, aki meg népzenébe utazott. És sokat beszélgettünk, és feljátszott dalokat hegedűvel, meg fel is éneket, és átalakítottam, átpopposítottam gyakorlatilag.
Miért, hogy legyen népszerű a fiatalok számára is?
Hát gyakorlatilag a fiatalság nem nagyon hallgat népzenét. Tehát nagyon kevesen hallgatnak, és úgy gondoltuk, hogy ha mi ezt popzenével ötvözzük, akkor nagyobb közönséghez tud elérni, és talán meghallgatja az eredeti népzenét is, és hát nagyon sok felvételt készítünk, és úgy gondoltuk, hogy jó lenne ezt színpadra is vinni, és akkor kerestünk dobost, énekest, nagyon sokáig volt velünk Furujás is, de így maradtunk négyen gyakorlatilag, és nagyon sok helyen felléptünk már az országba, voltunk Erdélybe és játszottunk többször, úgyhogy nagyon jó, kellemes fogadtatással fogadták a zenekart.
Mit lehet tudnunk a névválasztásról? Mi indokolja a Cirárda nevet?
Mindenféleképpen olyan nevet akartam a zenekarnak, ami kicsit régies, meg valahogy, hogy ilyen magyar névben nem nagyon használják már ezt, hogy a Cirárda. Egyébként a Cirárdásról jött ez az egész, és azt kereszteltük át Cirárdának. Gyakorlatilag íves motívum, azt jelenti, vagy színes motívum, és gyakorlatilag a név mögé ez teljesen elfér, ez a zene, amit mi előadunk.
A honlapjukon még találóan Cirárdás jó napot is kívánnak.
Igen, ezt lehet becézni rendesen, hogy gyakorlatilag úgy kezdjük az egész koncertüket, hogy Cirárdás jó napot kívánunk.
Ha már a kezdetekről beszélünk, akkor az ön személyes életében mindig is fontos szerepet játszott a zene és a zenélés.
Hát én gyerekkorom óta zenélek gyakorlatilag, és 6 éves korom óta zongorázom. Anyuk, azt hozzá kell tennem, hogy amikor kötelező volt zongorázni, akkor nem nagyon szerettem. Mielőtt abba hagytam a zongorát, utána elkapott a rock'n'roll láz, és akkor ugye gitároztam nagyon sokáig.
Az de igazi rock'n'roll kapta el?
Igazi rock'n'roll, és utána valahogy visszakanyarodtam a billentyűhöz, és most gitározok is, meg billentyűzök, zenét szerzek, meg hangszerelek, ilyenekkel foglalkozom.
És a zenekarban milyen hangszeren játszik?
Gyakorlatilag a zenekarban a színpadon gitározom, de egyébként a hangszereléseket azt én készítem. Úgyhogy a lányokkal kitaláljuk, hogy melyik népdal dolgozzuk föl, ugye ők feléneklik, felhegedülik, aztán rám bízzák
az
utómunkálatokat. Így van, az utómunkálatokat.
Mutassuk be a zenekar többi tagját is, kik ők és milyen hangszeren játszanak.
Táncos Szebényi Lúcsi, ő az énekesünk, Hricóné Takács Orsi, ő a hegedűs, Kovács Zsina a dobos, én meg Juhász Attila a gitáros mindenes vagyok.
És viszik a Cirárda együttes segítségével Szerencsváros és Taktaharkány jó hírét az országban?
Bizakodunk benne, hogy jó hírüket visszük az országba, úgyhogy próbálunk mindenfelé eljutni.
Műfaját tekintve be lehet kategorizálni, hogy milyen műfajt is képviselnek önök? A népzene, de a népzenén belül, vagy a népszerű népzene, a popposított népzene? Hogyan lehetne ezt megfogalmaznunk?
Mi csak azt a stílust adtuk neki, hogy újmódi népzene. Ez bármit is jelenthet. Mi jól érezzük magunkat ebbe a zenekarba, úgyhogy nagy kihívás minden egyes dal.
Körülbelül eddig hány daluk jelent már meg?
Körülbelül egy ilyen 20 népdal dolgoztunk föl, de 2-re nagyon büszkék vagyunk.
Melyikre?
Az egyik az a Hívogató, a másik pedig a Kúrjongató. Ez mind a kettő gyakorlatilag ivós nóta, bordal, hogy úgy mondjam, és Tököli Vajk, erdélyi költő barátunk írta hozzá a szövegét, holott mindenki azt hiszi, hogy ez egy népdal, de ezt nem, ezt most körülbelül 3 évvel ezelőtt írta a Vajk barátunk. Egy szenzációs költő, úgy érdemes utána keresgélni a neten.
Mondjuk el még egyszer, ki ő?
Tököli Vajk.
Hogyha szeretnének a kedves hallgatók utána nézni, akkor beírják a keresőbe a nevét, és megtalálják akkor a vele kapcsolatos fontos információkat.
Rengeteg verset ír, és most már ő is rendszeresen ad ilyen zenés költői esteket, úgyhogy érdemes elmenni. Nagyon sokat fellép Magyarországon is.
Térjünk még vissza a Ciráda zenekarhoz és együtteshez. Az ország minden táján megfordultak már az elmúlt években? Elég sok felé eljutottak, gondolom én.
Sok felé jártunk az országba. Dunántúlon, Keszthelyen, aztán Budapesten, Szegeden, de tényleg mindenfelé eljárunk, a legnagyobb helyről a legkisebb helyig, úgyhogy nagyon szívesen fogadjuk a felkéréseket.
És jelenleg most milyen népdalon dolgoznak éppen?
Most jelen pillanatban egy kicsit pihenünk, mert az elég húzós volt mindenki számára. Hozzákezdünk a új dalhoz. Valószínűleg, hogy Valknak egy új versét fogjuk átdolgozni ilyen népdalos popzenébe.
Köszönöm szépen a beszélgetést Juhász Attilának, a Ciráda Együttes alapítójának. És stílusosan beszélgetésünket fejezzük be egy dallal, amelyet természetesen a Ciráda Együttes énekelés ad elő. Mit lehet tudnunk erről a dalról? Melyik dalra esett a választásunk?
Én a Hívogatót ajánlanám, mint mondottam, Tököli Vajk írt a szövegét, gyakorlatilag Tokaj hegyaljáról szól a dal, mi úgy is hívjuk, hogy Tokaj hegyalja dala.
Hallgassuk akkor a Ciráda Együttes Hívogató című dalát.
Héten tudhatta meg a színházba járó Egri és Eger környéki közönség, hogy mi lesz a 2024-25-ös színházi évad kínálata a Gárdonyi Géza Színházban, és most erről megkérdezem Blaskó Balázs igazgató urat is, hiszen én azt gondolom, hogy nagyon sokan mindig izgalommal várjuk, főleg az első előadást, az mindig valami jó ütős előadás szokott lenni. Szerintem ez így lesz most is.
Hát először is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az Isten igazából érdemes a mögöttünk hagyott, már lezárult 2023-24-es színházi évadról is néhány szót váltani, hiszen egy nagyon sikeres évadot zárunk, amely évadban gyakorlatilag minden nagyszínpadi bemutatónkat pócékes teltházakkal játszottunk. Ami azt is jelenti, hogy akkora volt az érdeklődés, hogy minden előadásunkból minimum 5 bérletszünetes előadást játszottunk. Ebből a kivétel a Dzsungelkönyve, amelyből több mint 10-et. Csak a Dzsungelkönyvéből, és nagyon nagy sikere volt a házasságszerzőnek, a Janikának, a Bástya sétány 77-nek, tehát egy kifejezetten sikeres, nagyszerű évadot zárunk, és tulajdonképpen az érdeklődés kezd visszatérni a pandémia előtti időszakot idézővé kezd válni. Azért mondom, hogy azt csak idézi, mert hiszen nagyon-nagyon megfogyatkoztak a bérleteseink. Tehát a bérletes nézőszám, különösen a felnőtt bérletes nézőszám erőteljesen növekvőben van, hála a jó Istennek már, és ezt szeretnénk fokozni. Mert hiszen tudnia kell a kedves nézőnek, hallgatónak, hogy a színház a bérletrendszerben él, és a bérletrendszer tartja életben. Arra lehet építeni. Tehát a felnőtt bérletesek elkezdik vásárolni a bérleteket május közepétől, majd ez tetőzik valamikor az első bemutatót követő időszakban, október közepén. A gyermek és ifjúsági bérleteket majd csak valamikor szeptemberben, az iskola kezdést követően kezdjük el árusítani, és ezeknek a tetőzése, tehát a gyermek és ifjúsági bérletárusítás tetőzése és eredménye valamikor november közepén csúcsosodik ki. Tehát akkor tudunk egyenleget vonni. És erre az egyenlegre, ennek eredményére tudunk hagyatkozni, és ebből tudunk tervezni az egész évadra vonatkoztatva. Tehát nagyon-nagyon fontos, és itt szeretném különösen felhívni a kedves bérletes, vagy bérletet vásárolni szándékozó hallgatók figyelmét arra, hogy váltsák meg a bérleteket, hozzák el barátaikat, ismerőseiket, családtagjaikat, hiszen ez az az alap, ez az a költségvetési alap, amelyből produkciókat tudunk létrehozni, vendégeket tudunk hívni, ki tudjuk állítani a díszleteket, jelmezeket, rendezőket, tervezőket tudunk hívni, és ebből tudjuk őket díjazni. Tehát egy nagyon-nagyon fontos eleme és része az évad kezdésnek, meg egyáltalán a színház működésének a bérletrendszer. Hogy ezt a folyamatot segítsük, és érthetővé, és elfogadhatóvá tegyük a kedves nézők és hallgatók számára, a következő évadra változások lesznek a bérletárakban és a jegyárakban. A e-kettő viszonya olyanná válik, amelyben még érdemesebb lesz bérletet vásárolni, hiszen a spontán jegyvásárlás, tehát az alkalmi jegyárak erőteljesen emelkednek. Ehhez képest a bérletárak minimális szinten. Tehát érdemes lesz nagy számban bérletet vásárolni, akár ajándékba is. Akkor itt visszatérve az alaptémánkhoz, tehát egy ilyen nagyon jól zárult évadot követően egy magyar évad következik a 2024-25-ös színházi évadban, amelyben gyakorlatilag magyar szerzők, magyar témájú darabjai kerülnek bemutatásra, gyakorlatilag minden bemutatót illetően, talán egyedül a tánc, a saját tánc bemutató, a GG Tánc Eger tagozati együttesünk saját bemutatója lesz, talán ettől eltérő, de hát az egy más közvetítő rendszeren keresztül működő, nem a szavakon keresztül, hanem a táncon keresztül működő műfaj. Ott Café Brazil címmel egy dél-amerikai hangzásvilág, zenei világ fog megszólalni, és ennek látvány elemei táncokban fognak megmutatkozni. Ez majd egy áprilisi bemutató lesz, március vége áprilisi bemutató lesz, de ez az egyetlen kivétel, hiszen az évadot október 4-én Hubay Miklós Ők tudják mi a szerelem című darabjával kezdjük, amelynek érdekes műfaji meghatározása van a szerző által, amely úgy hangzik, hogy burleszk és tragédia műfaji meghatározást kapta a szerzőtől, nem is véletlenül, hiszen olyan elemek, egy idős, talán a kedves hallgatók, kedves nézők ismerik ezt a történetet, hiszen Sinkovics Imre és Tolnai Klári évtizedeken keresztül játszották különböző színpadokon, több tévés feldolgozása is volt Ádám Otto rendezésében a darabnak. Berlioz fiatal kora óta tartogatott időskorban megnyilvánuló és kibontakozó és hangsúlyt kap szerelméről van szó a darabban, amelyet Frigyesi András fog színpadra állítani, és amely előadásban Berlioz-t én fogom alakítani, és az időskori szerelmét pedig Sárosi Kinga. Ez nekünk is egyfajta nagyon érdekes találkozásunk, újbóli találkozásunk lesz a színpadon, hiszen nagyon régóta nem szerepeltünk együtt színpadon, különösen ilyen témájú vagy ilyen tartalmú partneri viszonyban. Tehát mi is nagyon várjuk ezt a bemutatót. Azért is érdekes a dolog, mert Péter bátyám jelen pillanatban a Nemzeti Színház Gobbi termében játsza a szerepet, Berlioz szerepét, évek óta játsszák Udvaros Dorottyával. Ebből is készült tavaly ősszel, és most kerül majd bemutatásra a televízióban egy felvétel, amely hát hamarosan a nézők elé is kerül majd. Szóval érdekes bemutatónak tűnik, és ígérkezik majd ez a Hubay darab. Ezt követi majd egy gyerek előadás, amely tulajdonképpen meg is előzi ezt a bemutatót, hiszen a GG Tánc Eger által most már 13. éve életben tartott Egri Stúdió Színházi Táncfesztivál keretében fogja bemutatni a tagozat a Fehér Lófia című gyermek mesetánc produkciót, amelynek az alapja ugye Arany László Fehér Lófia című meséje, története, és ez lesz gyakorlatilag október közepén, ez kerül a gyermekbérlet első előadásaként műsorra. Ezt követően szintén egy nagyon izgalmasnak ígérkező, és Egerben már mint egy 20 évvel ezelőtt nagy sikerrel bemutatott a Valahol Európában című musical kerül majd Bal József rendezésében színre november közepén. Nagyon sokat várunk tőle, hiszen egri diákok szerepelnek majd az előadásban, és hát ugye annak idején nagyon nagy sikerrel játszotta a színház a darabot. Remélem, hogy hasonló sikere lesz ennek a repríznek is.
Ezt lehet tudni, hogy már kik lesznek a főbb szereplője Valahol Európában?
Hát gyakorlatilag ugye hát nagyon sok gyerekszereplő van, akiket még nem ismerünk.
Persze.
Viszont a szerepeket, tehát ugye vannak benne fiatalok, a fiatalokat pedig Török Újhelyi Tamás fogja játszani, a Hosszút, a partnere, női partnere pedig Misurák Tünde lesz. Még nem dőlt el teljesen, hogy Simon Péter zeneszerzőt ki fogja játszani, de arra is megvannak a jelöltek a társulaton belül, és hát nyilván ki fognak alakulni a gyerekszereplők nevei, ismerté fognak válni. December elején kerül majd bemutatásra a Molnár Ferenc Olimpia című vígjátéka, amelyet én fogok rendezni, és hát ez egy különleges darab az én számomra, mert annak idején Veszprémben mikor is volt ez, 1981-ben, 81 őszén játszottuk, én játszottam Kovács kapitányt, és olimpia szerepét Kinga formálta meg. Sík Ferenc rendezte Veszprémben ezt az előadást, óriási sikerrel játszottuk. Ez ugye a monarchia idején játszódó történet, amelyben a paraszti származású Kovács kapitány és a olimpia hercegnő, özvegy hercegnő, hát Plátóinak induló szerelmér a központi téma, és egy kicsit krimibe is illő módon folytatódik majd, és minden a helyére kerül, mindenki elnyeri méltó büntetését és jutalmát. A darabban mindez rendkívül szórakoztató formában, amely Molnár Ferenctől megszokott. Lassan átkerülünk a 2025-ös naptári évbe, amelyben egy gyerekdarabbal fogunk majd nyitni februárban, mégpedig a Kolontos Palkó történetével, amelyet Baráth Zoltán állít majd színpadra. Ezt követi majd a már említett táncelőadás, a Café Brazil, amely után a Hétpettyes Lovag című mesejáték kerül új bemutatásra, szintén Baráth Zoltán rendezésében. Az évad zárásaként pedig az Ankonai szerelmesek kerül majd színpadra április vége, amelyet Muravec Levente állít majd színpadra. Nyilván a társulat énekes színész kollégái művészei fellépésével, és hát ettől is nagyon, nagyon nagy sikert várunk, és nyilván ez, annak idején ez is több mint 20 évvel ezelőtt ment a színház, tehát közel 20 évvel ezelőtt ment már a színházban. Tehát néhány repríz fogja színesíteni a következő magyar évadként apostrofált 2024-25-ös színházi évadot. Ennyit az évadról. És még egyszer szeretném felhívni a kedves hallgatók, kedves nézők figyelmét a bérletvásárlás fontosságára.
Nekem rögtön két gondolat még itt eszembe jutott, ahogy a kezemben tartom a 2024-25-ös bemutatókról szóló programfüzetet. Ugye, ahogy szó esett arról, hogy mennyire sikeresek voltak az idei évad előadásai, műsoron is tartotok egy párat ezekből.
Igen, műsoron marad a házasságszerző, a Janika, a dzsungelkönyve, igen. Nagy szomorúság sajnos számunkra, hogy a költségvetési forrás hiányaink miatt a stúdiót nem tudjuk üzemeltetni. Stúdió színpadi előadásokra nem kerül sor a következő évadban. Talán egy kivétellel jelentkeztek fiatal kollégáink, Szőke Olivér, Babocsai Réka és Csató Norbert egy nagyon izgalmas témát mondtak el nekem, amelyből egy musicalt, vagy egy ilyen kamara musicalt írt Szőke Olivér. Ez tulajdonképpen a Green Day amerikai rock együttesnek az Amerikai Idióta című albumánra épül. Annak, mert maga az album is egy történetet dolgoz fel, tehát a számok, mintha egy történetre lennének fölfűzve, és ezt a történetet elevenítik meg az album eléneklésével és színpadra állításával a kollégák. Egy háromtagú zenekar kíséri majd az előadást, készülőben van, ez mint egy kivételt fog képezni a stúdiót illetően. Gyakorlatilag mindent házilagosan, tehát a újra felhasznált elemekből díszlet, jelmez, és így tovább kívánunk megvalósítani. Ők maguk állítják színpadra, tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon szűkre szabott, szinte költségvetés nélkül megvalósuló produkció lesz. Én nagyon remélem, hogy meg fogja mozgatni a középiskolások, egyetemisták világát, és számos előadást fog megérni ez a készülő produkció. Kíváncsian várom a megvalósulást és ennek a fogadtatását. Készülünk még egy nagyon érdekes kiállításra, Barát Zoltán jegyzi ennek a kiállításnak az előkészítését, hiszen 2024-ben lesz 120 éve, hogy az Egri első kőszínház átadásra került. És ez alkalomból egy széles spektrumú kiállításra készülünk szeptember vége, október elején, nyilván a bemutatókhoz, meg a készülő fesztiválhoz kötődően, amelyben az épület történetét, az épületben otthonra találó társulatokról is nyilván képek, képanyagok kerülnek majd kiállításra, és hát az épület története, hogyan változott, hogyan alakult át, és mivé lett a mai 120 évvel későbbi időszakra. Tehát ettől a kiállítástól is szép sikert és érdeklődést várunk a közönség részéről, és nyilván az előcsarnoki térben, az emeleti előcsarnoki térben képzőművészeti kiállításokra is sor kerül majd, ahogy ezt már a kedves egri közönség megszokhatta, hiszen én nagyon nagy gondot fordítok arra, hogy mindig helyt adjunk a kortárs képzőművészet számára az épületben.
Egyetlen egy kérdés még, amit ugye mondtam, hogy az összefoglaló alapján megfogalmazódott bennem, ez az első bemutató ugye az október 4-ei, ők tudják, mi a szerelem. Ez az, amiben ugye hosszú idő után együtt játszottok ugye feleségeddel, Sárosi Kingával. Most ahogy beszélgetünk, egy pillantást vetettem itt az irodát, falán van egy régebbi fotó, ami szintén egy ilyen alamancsa lovagja, abban szerelmes pár voltak, de ez volt az utolsó
ilyen szerelmes. Játszottunk.
Együtt, csak nem együtt, szerelmes
nem,
pár.
Nem ilyen jellegű, ilyen, tulajdonképpen a La Mancha lovagja történetben ez nem igazi szerelmes pár, csak érintőlegesen.
Berlioz történet?
A Berlioz darab az sem, mert hiszen ez egy nagyon érdekes dolog. Szerelmes párt, olyan szerelmes párt, amely valódi szerelemről szól, azt 1981 tavaszán Veszprémben játszottunk Lengyel Menyhért a Cárnő című darabjában, majd aztán, ugye hát az Olimpiában, de az sem egy olyan szerelmes pár, mint ahogyan azt, tehát nem egy boldog szerelmes pár. A La Mancha lovagjában az egy plátói szerelem, abszolút plátói szerelem. És a Ők tudják, mi a szerelem című darabban nem egymásba, tehát a Estella, az idős hölgy, aki Berlioznál 8 évvel idősebb, a Berlioz unoka bátyjába volt szerelmes több mint 40 évvel korábban. Uh-huh. Berlioz volt szerelmes, az akkor kisfiú Berlioz, az akkor 20 év körüli, 19-20 éves Estellába, aki erről nem is tudott. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon bonyolult, nagyon érdekes, nagyon sok kedves pillanatot tartalmazó és felidéző, és egyáltalán, tehát az időskori érzelmek felszínre kerülésének egy nagyon-nagyon kedves megnyilvánulása ez a darab. Egy nagyon komoly szerelmi pillanatot jár körbe más-más megközelítésben, egy felhevült, tulajdonképpen egy olyan Berlioz, egy művész. Egy olyan művész, aki túlteszi magát mindenfajta konvención. A hölgy konvenciók között, Estella konvenciók között élte le az életét. És ez a impulzív, minden konvenciót meghaladó és
félredobó,
annak fityethágyó nagy művész Berlioz különös viszonya egy korlátok nélküli és egy zárt világban élő hölgy érzelmi felszikrázása, annak folyamata ez a darab. Rendkívül izgalmas, kedves, szép és tanulságos történet.
És hát mindenképpen extra romantikus, hiszen ugye a Blaskó házaspár végre együtt játszik a színpadon. Hát én azt gondolom, hogy nem csak ezt az előadást, hanem a többit is. Szerintem Molnár Ferencnek nagyon sokan örülünk, a Valahol Európában-nak. Szintén nagyon sokan örülünk, nem beszélve a mese előadásokról. Hát az Anconai szerelmesek meg pláne. Most a szerelem mindenhol egy picit benne lesz, igen, a levegőben.
Igen.
Úgyhogy ezeket izgalommal várjuk, Blaskó Balázs. Köszönöm, és addig a nyára azért jó pihenés nektek. Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.